Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Kezdjük talán ott, hogy lehet-e üzemanyaghiány Magyarországon a következő hetekben vagy néhány hónapon belül?
Hát én azt gondolom, hogy amíg ez a védett ár intézmény fennáll, addig van reális veszély annak, hogy üzemanyaghiány lesz. Ugye a kapitalizmusban, a szabad versenyben tulajdonképpen nincsen hiány. Akkor van hiány, hogyha a piaci viszonyokba belenyúlunk, és mondjuk teszünk egy maximált fixált árat, ezen az áron, hogyha nagyobb a kereslet, mint a kínálat, akkor nyilvánvalóan egy ponton túl elfogy a termék, és hiány alakul ki. Ez lehet most itt Magyarországon is. Ha hagyjuk a szabad piaci viszonyokat, akkor az ár az, amelyen keresztül a kereset és a kínálat mindig ugye egyensúlyba kerül. Tehát ha valamiből kevés van, kicsi a kínálat, akkor fölmegy az ár, és azon az áron lesz egyensúlyba a két oldal. Tehát magyarán szólva a magasabb ár ugye a keresetet visszafogja, a kínálatot pedig ösztönzi.
De most többet használunk? Több dízelt és benzint tankolunk, mint mondjuk fél évvel ezelőtt?
Egyelőre a számokból nem az látszik, hogy többet tankolnánk, tehát a kereslet valószínűleg nem változott, bár erről pontos számokat ugye nem lehet mondani. Ami viszont látszik az az, hogy a mostani fixált ár, ez a 615 forintos dízelár, illetve az 595 forintos védett benzinár, ezen az áron például az import jóval kisebb mennyiségben jön be Magyarországra, mintha ez az ár nem lenne fixálva. Gyakorlatilag csak a MOL csoport hoz be importot. A MOL csoporton kívüli import, ami 30-40% a piacnak, az most gyakorlatilag nem érkezik meg.
Mennyi nyers olaj érkezik Magyarországra, amelyből itt Magyarországon tudunk üzemanyagot előállítani? Pontosabban a MOL.
Megérkezik az a mennyiség, ami a MOL szászonbatai finomítójának ugye szükséges. Egyrészt a január 27-i barátság körülvezeték leállását követően a MOL beszerzett a tengeri úton jelentős mennyiségű kőolajat, az egyébként most érkezik meg Magyarországra, és hát ugye a hírek szerint a napokon belül, vagy akár már mai napon elindulhat a barátság kőolajvezeték is. Tehát kőolaj oldalról nincsen problémánk. Ahol gond van, azok a termékek, elsősorban a dízel, illetve a repülőüzemanyag. Egyébként ez globálisan is egy probléma, ugyanis a Közel-Kelet az gyakorlatilag dízelből is, és repülőüzemanyagból is, tehát jetből is jelentős exportőr volt, Európa pedig nettó importőr mind a két termékből.
És Magyarország, ezek szerint akkor itt kevesebb a dízel üzemanyag előállítás békeidőben is, mint amennyit felhasználunk?
Ez pontosan így van. Tehát, hogyha a szászhalombatai finomító, a MOL főegysége teljes üzemmel, tehát 100%-os üzemmel működne, és kapna orosz kőolajat, amire ugye ez a finomító optimalizálva volt az elmúlt 20 évben, akkor is kevesebb dízel termelődik meg ebben az egységben, mint amit az ország felhasznál. A különbséget a MOL, illetve a többi piaci szereplő hozza be import oldalról. Az egyik legfontosabb forrás egyébként a mediterrán térség. A mediterrán térségben meg lehet venni mondjuk dízel terméket, el lehet hozni mondjuk a Trieste kikötőig, onnan pedig jellemzően vasúttal érkezik ez Magyarországra. Tehát ez a különbség, ez a 10-20%-os különbség, ami a fogyasztás és a belső termelés között van, ez így egyenlítődik ki.
És akkor most nem jön annyi, illetve nem vásárolunk annyit, hogyha össz-magyarországi szinten nézzük?
Igen, gyakorlatilag arról van szó, hogy a védett ár mellett nincs olyan importőr, aki behozná ezt a terméket Magyarországra. Sokkal jobb eladni ezt mondjuk az osztrák, vagy a cseh piacon, vagy bármelyik más külső piacon. Ott az ár 15-20%-kal magasabb, mint mondjuk a magyar nagykereskedelmi dízelár a védett ár intézménye miatt.
Ugye hónapok óta, mint említette, január vége óta nem jön orosz olaj. Mégis működik a szászhalombattai MOL finomító, amiről most is mondta, hogy az orosz olajra van optimalizálva, de hát most az éppen nem jön. Szóval akkor milyen bekeverési arányon működik? Mert erről nagyon sokat beszélt ön is, meg a szakértők, hogy szükség van az orosz olajra, mert hogy úgy vannak a gépek beállítva, hogy abból tudja ideális mennyiségben a dízelt és a benzint előállítani, illetve hát a más termékeket persze.
Megy ez a finomító más kőolajjal is, csak valószínűleg nem tudja a jelen állapot alapján a MOL teljes mértékileg kihasználni a meglevő üzemeit. Ugye volt egy tűzeset is tavaly októberben, aminek hatásaként az egyik legnagyobb disztillációs torony, az AV3-as, az jövő, vagy idei év októberéig leáll, akkor fogja befejezni ugye a MOL ennek a felújítását. Ez eleve azt jelenti, hogy a MOL kapacitása 100% helyett mondjuk egy 60%-os. Ez hozzájárul még az is, hogy a megmaradt 60%-os kapacitást ugye tengeri kőolajjal kellett ellátni most egy darabig. Ez néhány százalékot az én becsülésem szerint tovább ront a kapacitás kihasználtságon. Hogyha ehelyett mondjuk a mai naptól, vagy a holnapi naptól kezdve orosz kőolajjal látjuk el ezt a finomítót, akkor ez a kapacitás kihasználtság némileg javulni tud, mondjuk egy 60-70% közé tud emelkedni. Ha pedig októberben a MOL befejezi ennek az AV3-as üzemnek a tűzeset utáni rendberakását, akkor tulajdonképpen a MOL visszaállhat 100%-os üzemre. Hozzáteszem, hogy még akkor is ugye van valamennyi import, hiszen a szászhalombatai finomító nem tud annyi dízelt termelni, amennyi békeidőben szükséges az ország ellátásához.
Vagyis akkor az optimalizálás nem azt jelenti, mint mondjuk egy dízel és egy benzinüzemű autó, hogyha a dízelüzeműbe benzint öntök, akkor nem megy, a benzin meg ugyanúgy a másik irányba, hanem itt tulajdonképpen a szászhalombatai finomító bármilyen kőolajat tulajdonképpen fel tud dolgozni, csak a kimeneti oldalon nem ugyanannyi és nem ugyanolyan minőség jelenik meg. Szóval tulajdonképpen bármilyen anyagot tudnak, csak hát az orosz lenne az ideális.
A minőségben nincs különbség, tehát a minőség az azonos lesz, viszont valóban a kihozatal az változik. A kihozatal egy finomítónál két dologtól függ alapvetően. Egyrészt, hogy milyen nyersolajat táplálunk bele, tehát ha egy könnyű típusú kőolajat táplálunk a finomítóba, akkor jóval magasabb a benzin, illetve a könnyű frakcióknak az aránya a kihozatalon belül. Ha nehezebb kőolajat teszünk, akkor pedig lényegében a középdesztillátumok, illetve a még hosszabb szénláncú szénhidrogének aránya magasabb a kihozatalon belül. Tehát ez az első fontos kérdés. A másik az, hogy milyen magának a konfigurációja a finomítónak. Ebből a MOL egyébként nagyon sokat tett az elmúlt 20-25 évben. Ugye ez az Ural típusú kőolaj, ez egy középnehéz és egy alapvetően magasabbként tartalmú kőolaj. Erre a finomításra, vagy ennek a kőolajnak a finomítására optimalizálta a pozsonyi, illetve a dunai finomítót a MOL az elmúlt 20 évben.
Említette a tavaly októberi balesetet, ami a dunai finomítóban történt, és hogy azóta nagyjából 60%-os kapacitáson működik az üzem. Akkor október végén, illetve már az év, még az év elején is arról volt szó, hogy nagyjából azért tavasszal, tavasz végén ezt az AV3-as desztilláló üzemet helyre tudják állítani. Ehhez képest most arról van szó, hogy az év vége ősz a határidő. Miért csúszott, vagy miért változott ez?
Én úgy emlékszem, hogy mindig is az októberi határidőt említette a MOL. Nyilván szeretnék ők hamarabb ezt elindítani, ha lehetne. Ugye általában a finomított termékekre a tavaszi-nyári időszak a legerősebb keresletileg. Tehát a MOL-nak kifejezetten kára van abból, hogy most nem tud finomítani. Ráadásul az utóbbi hetekben a finomítói árések rendkívül magasak voltak, pont amiatt, hogy nem érkezik a közel-keletről dízel, illetve repülőüzemanyag termék. Tehát ők, nekik ez egy komoly probléma. De én úgy tudom, hogy eredetileg is azért az októberi időpontot jelölte meg a MOL. Itt ugye amiket én hallok, azok alapján a probléma az az, hogy a szivattyúállomás égett le. Ugye speciális szivattyúkra van szükség, amelyek ezt a nagy hőmérsékletű kőolajat forgatják a rendszerbe. Ezeket néhány cég gyártja csak, itt valószínűleg egy hosszú sorbaállás van. Ez okozhatja, legalábbis a híreim szerint, vagy amiket én hallok, magát azt, hogy a leállás, illetve a karbantartás és felújítás ilyen hosszú ideig tart.
Milyen útvonalon és milyen olaj jön most Magyarországra? Ugye már részben említette, de akkor vegyük sorban, hogy ha barátságon nem, akkor hol kapunk olajat és miért?
Igen, hát ez a kőolaj ugye az omisai kikötőn keresztül, tehát az Adria felől érkezik, az Adria kőolaj vezetéken át Magyarországra, illetve a Slovna finomítójához. Ez a kőolaj egy különböző, tehát különböző oldalról jönnek ezek a kőolajak, amiket lehetett hallani az az, hogy Azerbajdzsán, Kazaksztán, Líbia adott esetben, illetve valószínűleg arab eredetű kőolajok lehetnek. Ezekből próbál a MOL egy hasonló keveréket összeállítani, ami optimalizálja a finomítójának ugye a termelését. Ugye a cég még nem fejezte teljesen be ezeket a beruházásokat, ez 2027 közepére ígérik, ami lehetővé teszik azt, hogyha az Adria-kőolaj vezeték felől teljes mennyiség jön, 8-10 különböző féle kőolaj, akkor képes legyen a MOL ezeket betárolni, és ezekből egy olyan mixet kikeverni, ami hasonló az Urálhoz, ami ugye optimális termékkihozatalt hozna. A MOL esetében egyébként az optimális termékkihozatal a középdesztillációknak a maximalizálása, magyarán szóval amennyi dízel és amennyi repülőbenzin kifér a csövön, annyit próbál termelni a MOL. Tehát ez a cél, ugye ez a két termék, amiből alapvetően importigényünk van, és általában emiatt ezeken a termékeken van a legnagyobb ár és a legnagyobb haszonkulcs.
Komoly vita, már személyeskedésbe hajló üzengetés volt a horvát kőolajvezeték kapacitásáról, és az azon szállítandó nyersanyag forrásáról, ugye a horvátok mondták, hogy bármilyet, kivéve az oroszt, amit szállíthatunk. Mennyire futtatták fel a szállítást? Mekkora mennyiség érkezik most? Ugye ott volt egy limit, hogy afölé nem, aztán mondták a horvátok, hogy dehogy nem. Szóval mit tudunk most a kapacitásról és a maximális kapacitásról?
Ugye, ha leszeretnénk teljesen az orosz kőolajról és a barátság kőolajvezetékről állni, az azt jelenti, hogy a teljes volument azt az Adria kőolajvezetéken kell behozni. A teljes volumen alatt én azt értem, ami a MOL csoport pozsonyi, illetve a Dunai finomítójához szükséges. Ez a MOL becslése szerint körülbelül olyan 40 ezer tonna per nap. Ez egy nagyon nagy mennyiség. Az éves szintre vetítve egyébként 15 millió tonna. Azért a 40 ezer tonna per napról beszélnek, mert a nyári időszakban, illetve a tavasz időszakban ez a mennyiség nagyobb, mint mondjuk télen. Ugye említettem, hogy ekkor van a legnagyobb termékigény, nyilván ekkor megy a két finomító a legmagasabb kapacitás kihasználtság mellett. Tehát ezt a 40 ezer tonna per napot kellene tudni a vezetéknek, és ugye van egy vita a JANAF, tehát a Adria kőolajvezeték operátora, működtetője és a MOL csoport között, hogy vajon a sziszeki finomító és a magyar határ közötti cirka 80-90 kilométeres egy darab vezeték képes-e ezt a mennyiséget átvinni, vagy sem. A horvátok azt mondják, hogy ez a vezeték a meglevő szivattyúkkal képes erre, különösen úgy, hogy ilyen sikosításmentesítő anyagot tesznek adott esetben a kőolajba, ami segíti, főleg a nehezebb kőolajoknál, hogy könnyen átmenjen ugye a vezetéken. A MOL szerint ez stabilan nem alkalmas erre a mennyiségre. Ők azt mondják, hogy egy második vezetékpárt kellene kiépíteni párhuzamosan a meglevő sziszek-virja, vagy virje szakasz közötti részre. Na most ennek ugyan van egy nagyon komoly költség, ez több százmillió eurós beruházás lenne, és hát nyilván építésben is az egy-két-három év. Erről megy itt ez a vita, hogy vajon ezt a beruházást meg kellett tenni, vagy sem. Nyilván ezt akkor lehetne egyébként megállapítani ténylegesen, hogyha ez a mennyiség jönne. Ugye most a MOL-nak nem volt ekkora igénye, hiszen a pozsonyi finomítóra kellett a termék 100%-ig, de a Dunai finomítóra csak 60%-ig ment a leégett AV3-as üzem miatt. Tehát igazából a mostani állapot sem tudta ezt teljesen bizonyítani, vagy cáfolni ezt az állítást. Én azt gondolom, hogy a két cégnek, vagy először is a két országnak, tehát Magyarországnak, Horvátországnak kellene egy politikai megegyezést tennie, majd utána a két cég szakembereinek leülnie, és ténylegesen megvitatni ezt a kérdést. És hogyha leválunk erről az orosz kőolajról, akkor meg lehetne állapodni arról is, hogy milyen távon, mekkora volument vásárolnánk erről az irányról. Ha ez már megvan, és van mondjuk egy 10 éves szerződés, akkor valószínűleg a horvátok is, ha szükséges beruházásokat megteszik.
És a 40 ezer tonna per naphoz képest mennyi volt korábban, amikor a barátságvezeték működött, és mennyi lehet most ennek a teljesítménye, pontosabban a szállított mennyiség?
A MOL ugye éves szerződésekkel működött eddig a JANAF irányába, tehát ez azt jelenti, hogy évi 2 millió tonnát hoztak be, ez mondjuk napokra átvetítve ilyen 5-10 ezer tonnát jelent mindössze. Ugye a nagyobb mennyiség, évi 9-10 millió tonna az a barátságkőolajvezeték felől jött. Tehát ekkora mennyiséget soha nem tesztelt a MOL egyébként tartósan, ami ugye az Adria felől érkezett.
Még a felét sem érjük el jelen pillanatban a napi 20 ezernek, szóval még annyira a kapacitásnak az 50%-ánál sem vagyunk?
Ugye az utóbbi hetekben valószínűleg azért egy 20-30 ezer tonna jöhetett naponta. Nyilván ugye használtuk a stratégiai készleteket is, mind magyar, mind szlovák oldalról. Emellett ugye vett a MOL a tengerről is kőolajat. Tehát ez egyszerre két oldalról működött, de én azt gondolom, hogy 20-30 tonnánál nem lehetett eddig több. Tehát azt biztos, hogy soha nem tesztelték még a rendszert tartósan, hogy erre a 40 ezer tonna per napra képes-e az Adria kőolajvezeték vagy sem.
Ha már a stratégiai készletek szóba kerültek, nyersolajból és finomított termékekből mekkora a magyarországi készlet, vagy mekkora volt a magyarországi készlet?
Hát ugye van egy előírás itt az OECD tagállamok felé, hogy ez a 90 napos importnak megfelelő mennyiség legyen kőolajban, illetve kőolajtermékben.
Ugye mindegyikből 90 nap, vagy összesen 90 nap?
Összesen az egészből. Ugye a kőolaj esetében a MOL kapott felhatalmazást arra, hogy 250 ezer tonna kőolajat felhasználjon, addig, ameddig ugye megszervezi a tengeri kőolajnak az importját, hogy azt a 2-3 hetes szakaszt ugye tudja a MOL biztosítani.
De ez orosz kőolaj volt.
Ez orosz kőolaj volt, igen, letárolva az MSKS tárolóiba. Ezt a MOL megkapta, és ezt a MOL-nak egyébként vissza kell majd adnia, talán szeptember-októberig. Más a szabályozás Szlovákiában és Magyarországon. A kőolajtermék esetében pedig jött egy olyan intézkedés, ami lehetővé tette az MSKS tagoknak, hogy ez a stratégiai kőolajtermékkészlethez hozzányúljanak. Ugye itt április 13-án érkezett meg a márciusi adat, az MSKS havonta egyébként közli, hogy mekkora forgalma van. A meglepetés az volt, hogy a márciusi lehívása ezeknek a stratégiai dízel, illetve benzinkészletnek, ez jóval erősebb volt, mint amire korábban számítani lehetett. Gyakorlatilag hogy olyan két havi fogyasztásnak megfelelő mennyiséget megvásároltak a tagok. Itt ugye elindult egy spekuláció, hogy vajon ilyen erős a kereslet, vagy maguk a nagykereskedő tagjai ennek a szervezetnek hozták előrébb a fogyasztásukat. Valószínűleg is, de valószínűleg az utóbbi hatás egyébként elősebb. Tehát én azt gondolom, hogy a kereskedők előre megvásároltak valamennyi mennyiséget. Részben talán azért is, mert ugye május 1-ével a jövedéki adót visszakívánja a kormány emelni, legalábbis az akkori intézkedések alapján. Valószínűleg ennyit nem fogyasztottunk. Mindenesetre nagyon intőjel volt ez, hogy a készleteink nagyon nagy mértékben apadnak, és hogyha ez így van, akkor ez az a beszélgetés ellen említett hiányjelenségek könnyebben felüthetik a fejüket.
Honnan szerezhetnék be a nagykereskedő, hogyha most olyan 20% körülire esett, legalábbis ezt lehetett olvasni, a finomított olajtermékek tartaléka. Szóval, hogyha az mondjuk még kisebbre zsugorodik, akkor milyen megoldások vannak?
Hát ugye normál esetben fordulhat a MOL-hoz, fordulhat a régió egyéb olajcégeihez, mondjuk az OMV-hez.
Csak az ugye drágább?
Igen, vagy drágább, vagy ugye behozhat a mediterrán piacról, ami szintén drágább. Magának egyébként ennek a kormányrendeletnek, ami lehetővé tette a stratégiai készleteknek a felhasználását, ebben van egy kitétel, hogy az MSKS maga is egyébként vásároljon készleteket, és állítólag a hírek szerint ez el is indult. Tehát az MSZKS
kimar
a piacon. Hát nyilván ők piaci áron kapnak csak ugye készletet. Ugye itt volt egy adott ár, egy előre meghatározott ár, amelyért egyébként eladták ezeket a készleteket a tagvállalatoknak. Maguknak a tagvállalatoknak is különben van egyfajta kötelezettségük, hogy majd ezt a terméket visszaadják később. Egyébként a korábbi gyakorlat az inkább az volt, például az OMV 2022-es finomítói leállásakor, hogy az OMV kölcsönkért az MSKS-től terméket, ugye Svehádból ugye nem tudott elég terméket behozni a magyar piacra, majd ezt gyakorlatilag egy év alatt visszaadta. Tehát itt termékért termékcsere volt. A mostani szabályozás az ugye pénzért adta el ezt a terméket az MSKS-tagoknak, és előírt egyfajta kötelezettséget, hogy ezt majd adják vissza az MSKS felé. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, főleg, hogyha a kormuszi szoros ügye javul, akkor minél hamarabb visszatölteni ezt a készletet.
Ha újraindul a barátság vezetéken a szállítás, akkor meg vagyunk mentve, mi másárlók és a védettár is, mert hogy olcsóbb lesz az orosz olaj, mint a Brent?
Nem vagyunk megmentve. Ugye itt az alapvető probléma az, hogy egy olyan ár van, ahol a kereslet és a kínálat nem találkozik egymással, ahol magyarán szóval a kereslet nagyobb, mint a kínálat. Ugye ez nem csak a magyar piacon történik ez az egyenlet, hanem gyakorlatilag globálisan. Tehát most ugye a védett árakhoz képest magasabb áron lenne a piaci ár. Annyiban segít különben a barátságnak az újraindulása, hogy valószínűleg a MOL százszombatai finomítójának a kapacitás kihasználtsága némileg javulhat, illetve javulhat a pozsonyi finomító kapacitás kihasználtsága is. Ez utóbbi azért fontos, mert a MOL elsősorban a saját hálózatából, tehát a pozsonyi finomítótól tud többlet dízelt hozni Magyarországra. Hozzáteszem azt, hogy a szabályozás szerint a pozsonyi finomító csak tengeri kőolajból finomított terméket adhat el felénk. Ugye az Európai Unió nem engedi azt, hogy ha orosz kőolajat vásárol a Slovnaft, azt a külső piacokra az Európai Unión belül eladhassa. Tehát, tehát segít egy picit ez az orosz kőolaj, ha rövid nem akarom mondani, de nem oldja meg a helyzetet. Ettől még ugyanúgy egyébként ki vagyunk téve annak, hogy üzemanyag hiány lehet Magyarországon.
Mert hogy akkor a Magyarországra szállított barátságvezetéken érkezett kőolaj ára és a védettár közötti különbséget azt a MOL-nak kellene lenyelnie?
Nem emiatt, hanem egyszerűen amiatt, hogy ugye ez ugye valamelyest javítja az orosz kőolaj a termék kínálatot, de nem javítja eléggé ahhoz, hogy a kereset és a kínálat egyensúlyban legyen. Tehát ezen a védett ár szinten jelenleg európai oldalról nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Tehát magyarán szólva többet fogunk felhasználni a termékből, mint amennyit a belső piacon kínálnak a szereplők.
Említette, hogy a MOL tankereken rendelt kőolajat, azt tudjuk, hogy mondjuk a következő hetekre, hónapokra is megvannak-e ezek a plusz rendelések? Mert most ugye volt 5-8 tanker, ami érkezett, és segítette az ellátást. Megvan ez hosszabb távon is?
Erről nincsenek hírek, vagy legalábbis én nem hallottam erről híreket. Ugye a MOL-nak most lesz majd gyors jelentése, tehát nyilván ez egy releváns kérdés lesz majd feléjük. Nem tudom, hogy ők mennyire számítottak arra, hogy a barátságvezeték újrainduljon, de ha kapnak is két oldalról is kőolajat, az nem olyan nagy gond, különösen azért, mert ugye 250 ezer tonna kőolajjal adósok az MSKS irányába, tehát adott esetben, ha többletolaj jön egy ideig, azt a többletolajat vissza tudják adni ugye a készletező szövetségnek, tehát hogy ez igazából nem egy probléma, hogyha rövid távon most többletolaj lesz a MOL-nak. Nyilván vannak saját belső tartalékaik is, tárolóik is, tehát ők el tudják ezt az olajat tárolni. Nem is baj tulajdonképpen egy ilyen időszakban, amikor ugye a globális olaj kínálattal ilyen gondok vannak a hormuzi szoros lezárása miatt.
Mekkora a hazai és a külföldi árközti különbség, hogyha a dízel és a benzin üzemanyagokat nézzük?
Próbálom úgy megfogalmazni, hogy érthető legyen, nem a nagyker árakat mondom, hanem inkább azt mondom, hogy a benzinára, ha a szabad piac lenne, akkor egy olyan 670-680 forint lenne most literenként. A dízel esetében ez 730 forint körüli árat jelentene ebben a pillanatban, a mostani adó elvonásokkal együtt. Egyébként az utóbbi néhány hétben jelentős csökkenés volt, vagy utóbbi két hétben ezekben az árakban, és van egy nagyon erős várakozás, hogy a közel-keleti válság megoldódik, emiatt az árak lejjebb mentek.
Mennyire árérzékeny a magyar lakosság, mert ugye a taxis blokád óta tudjuk, hogy nagyon, csak hogy 1990-ben nagyjából 300 liter üzemanyagot lehetett vásárolni egy havi magyar átlagfizetésből, most 2026-ban pedig körülbelül 900 liter. Ezt én számolgattam, biztos, hogy nem pontos, csak úgy hozzávetőleg, számítana az az 5-10-30-50 forint? Mert hogy hatalmas nagy a különbség, háromszorosára nőtt 90 óta.
Eltérő a benzin, illetve a dízel üzemanyagnak az érzékenysége az árakra. Ugye a dízel sokkal inkább érzékenyebb, vagy érzékeny a gazdasági ciklusra, arra, hogy a gazdaság éppen hogyan áll, van-e gazdasági növekedés, van-e nagyobb kereslet a fuvarozásra, vagy sem.
Mert hogy az a fuvarozó cégeknek az üzemanyaga, nem a benzin.
Így van, pontosan. A lakossági kereslet határozza meg inkább ugye a benzinnek a keresletét. Én azt látom, hogy még nem vagyunk talán azon a ponton, ahol jelentős keresletcsökkenés lenne. Nagyon sokszor egyébként pszichológiai hatások is befolyásolják. Tehát például a kerekárak nagyon lényegesek. Éppen beszélgettem az osztrák céggel, ők náluk ugye ez a 2 euró per liter az egy olyan szint, hogyha mondjuk 1-2 centtel átlépi, akkor még nincs hatás, de mondjuk 2,10 euró már hirtelen egy pár százalékos keresletcsökkenés van. Azt látják mondjuk, hogy tartósan 2 euró fölé emelkedik az üzemanyagnak az ára. Nyilván jelentős vagyon és jövedelem hatás is van. Tehát egy nagyobb jövedelmi országnál ezek a határok egészen máshol vannak.
És ha a kerozinról beszélünk, akkor ott mit lehet látni magyarországi szinten, akár európai szinten a kerozin ellátásban? Mert ugye például az egyik nagy nemzetközi légitársaság több tucat járatot törölt, olyan járatokat, ahol egyébként a nap folyamán több is megmaradt, de néhányat törölt a listából. Szóval mire lehet számítani kerozin ügyben?
Én azt gondolom, hogy a középdesztillátumok, tehát a dízel és a repülőüzemanyag a két legérzékenyebb termék jelenleg Európában. Nem véletlenül, hogy ezeknek az ára nőtt egyébként az utóbbi néhány hónapban, mondjuk január 1-e óta a legnagyobb mértékben, hiszen ebből a két termékből Európa importra szorul. Különösen repülőüzemanyagra igaz ez, onnan a teljes felhasználásnak majdnem a harmada a Közel-Keletről jött, tehát nagyon nagy volumen, nagyon nagy mennyiség. Valószínűsítem azt, hogy a mostani hiányt azt azért a nyári időszakban nem tudjuk teljesen visszapótolni, különösen azért, mert májustól ugye nagyon megnő a repülő üzemanyag iránti kereslet, ugye ez a turista szezon, ekkor repül mindenki turista szempontból. Tehát én jó eséllyel azt gondolom, hogy a nyári időszakban hiányjelenségek lesznek, vagy nagyon magas árak lesznek minden esetre repülő üzemanyagba. A nagyon magas árak az érzékeny fogyasztókat, például a fapados repülőtársaságokat valószínűleg jobban fogja érinteni, mint mondjuk a hagyományos légitársaságokat. Emiatt én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy túl jó ötlet mondjuk a nyáron fapados légitársasággal repülőutakat szervezni, vagy legalábbis készülni kell arra, hogy adott esetben a járatot törlik, illetve az, hogy nagyon magasok lesznek ugye a jegyárak. Tehát, hogy ezek a jelenségek valószínűleg a következő hónapban még fenn fognak maradni, és nagy mértékben függnek attól is, hogy mennyire gyorsan sikerül ezt a hormuzi szorost megnyitni, hogyan jöhet a Közel-Keletről az a hiányzó termék, ami ugye szükséges ahhoz, hogy az európai repülés a korábbi szinten működjön.
Mennyire van Európa felkészülve az energia hiányra, pontosabban az Európai Unió? Vannak-e tervek az elmúlt hónapokban, vagy akár az elmúlt években születtek-e olyan elképzelések, olyan tervek, amelyeket most lehet használni és élesben kipróbálni?
Hát ugye a 70-es évek nagy energiaválsága óta azért különösen a fejlett világ ugye készült egy újabb energiakrízisre, tehát jóval nagyobb tartalékaink vannak egyébként, mint korábban. Ezeknek a tartalékoknak egy részét egyébként már piacra is dobták a szereplők, ezzel enyhítve a krízist. Én azt gondolom, hogy ha ez a hormuzi szoros mondjuk egy hónapig még le lesz zárva, akkor sokkal inkább érezni fogjuk a hatást, mint hogyha egy hónapon belül elindul a forgalom. Nagyon érdekes adatok voltak egyébként, hogy a tengeren lévő kőolaj mennyisége, amit ugye szállítanak, illetve ott tárolnak, ott már egy nagyon nagy csökkenés volt, de nagyon eltérő volt, hogy szakmailag mi mondjuk az East of Suez, tehát a Suez-i csatornától keletre levő területek, illetve a West of Suez, tehát a nyugatra lévő területek közti különbség. Ázsiában nagy mértékben zuhantak a készletek, és ugye halljuk is a híreket, hogy Tájföldtől, Fülöp-szigeteken keresztül jegyrendszert vezetnek be, korlátozások vannak, repülőjáratokat tömkelegével állítanak le. A Szuezi csatornától nyugatra levő területen még enyhe készlet növekedés is volt egyébként az utóbbi hetekben. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt még nem igazán érezzük azt, hogy a hormuzi szoros ugye lezárásra került ennek a kínálati sokját. Azt gondolom, hogy ha viszont még egy hónapig nem is kerül ezt a szoros megnyitni, akkor viszont valószínűleg ezek a jelenségek erőteljesebben megjelenhetnek nálunk is, ami hát ugye vagy az árak elszabadulását jelenti, vagy hogyha a kormányzatok beavatkoznak, akkor valami fajta korlátozást, akár adott esetben valami fajta jegyrendszert vagy egyéb dolgokat is el tudok képzelni. Reméljük, hogy ezt el tudjuk kerülni.
Mennyi idő alatt állhat helyre az ellátás abban az esetben, hogyha sikerül az iráni konfliktust megnyugtatóan rendezni?
Ez egy nagyon jó kérdés. Fatih Birol, aki ugye a Nemzetközi Energiaügynökségnek a vezetője, ő legutóbb 2 évet mondott arra, hogy ha teljes béke lesz holnaptól, akkor körülbelül 2 év az, mire a Közel-Kelet újra ugyanazt a mennyiséget tudja kínálni a világnak. Ugye egy több probléma is van. Egyrészt valószínűleg a forgalom csak lassan áll helyre. Másrészt az irániak rengeteg közel-keleti eszközt megtámadtak drónokkal, rakétákkal, beleértve kőolaj és földgázt kitermelő egységeket, logisztikai egységeket, feldolgozó üzemeket, finomítókat. Nem tudjuk pontosan mekkora a kár, de valószínűsítette, hogy komoly károk lehetnek. Egy konkrétumot hadd mondjak, ami már így nyilvánosságra került. Van Ras Laffanban, Katarban egy nagyon nagy LNG terminál, ami a világ cseppfolyós földgáz kínáltának közel 20%-át adja. Itt 14 úgynevezett train, tehát egység van, ebből kettő úgy megsemmisült, hogy 3-5 év a helyreállítás. Ez egyébként a világ cseppfolyós földgáz kínáltának a 4%-át jelenti. Tehát az biztos, hogy 3-5 évre kiesett.
Az iráni katonai akció előtt ugye volt egy olyan számítás, hogy az LNG kapacitások jelentősen felfutnak a következő években, akkor ennek kapartak annyi?
Nagyon érdekes a szituáció, mert rövid távon valóban az látszik, hogy az LNG-ből van egyfajta hiány, pont amiatt, hogy a Katar kiesett. Becsültem egyébként, hogy az amerikai, ausztrál, kanadai, illetve egyéb LNG felfutás, az mikor tudja pótolni a Katarit. Körülbelül az jön ki, hogy egy olyan 40 milliárd köbméterrel nő visszagázosítás után az LNG kínálat 2026-ban, és körülbelül ennyivel nő 2027-ben. Tehát 2027 végén sem leszünk azon a ponton, ami tudja teljesen pótolni a kieső katari kapacitást. Nyilván addig persze lehet, hogy a Katar vissza tud jönni a piacra. Ami viszont egyébként tartós kár az az, hogy mind Katar, mind pedig az Egyesült Arab Emirátusok nagyon komoly bővítési programmal rendelkeztek. Ugye a Katar is 77 millió tonnáról, az olyan 112 milliárd köbméter visszagázosítás után olyan 110 millió tonnára akarta növelni 2027-re az LNG kapacitásait az északi mező többlet kitermelésével, illetve az új LNG trének, vagy új LNG egységek beléptetésével. Ezek a projektek most legalább egy éves késleltetést szenvedtek el. A Egyesült Arab Emirátus oldaláról pedig 28-29-ben lettek volna új kapacitások. Én gyanítom azt, hogy ezek nem fognak megvalósulni. Ugye a régióban most senki nem szívesen ad kölcsönt több 10 milliárd dollárt az, hogy ezeket a projekteket megvalósítsák.
Nem próbálják az öbölmenti országok diverzifikálni az útvonalakat, hogy a mostanihoz hasonló helyzet ne fordulhasson elő még egyszer? Ugye azt tudjuk, hogy van vezeték Szaúd-Arábia? Talán. De hát nem nagyon használják, nem is olyan nagy kapacitású, a Vörös-tengerre nyílik, ahol megint csak van, illetve lehet probléma a szállítással. Szóval nem próbálnak valami alternatív megoldást találni, hogy ne csak és kizárólag a Hormuzi-szoros legyen az egyetlen átengedő pont?
De igen, és egyébként a már említett egyébként East-West, tehát kelet-nyugat vezetéket most teljes üzembe használják a szaudiak. Egyébként ez olyan maximum 7 millió hordó per nap, tehát az nem olyan kis kapacitás. A probléma az, hogy a másik oldalra, ha Vöröstengerre átkerül a kőolaj, és onnan Ázsiába akarják vinni, akkor meg a Bab el-Mandeb szoroson kell keresztül menni, ahol ugye huti lázadók szintén akadályozhatják a forgalmat. Van gondolkodás erről, nagyon sok. Viszont a probléma az, hogy itt nem csak a kőolajról van szó. Ugye a régió nagyon fontos globális ellátó kőolaj termékben, petrokémiai termékben, nitrogén és kén alapú műtrágyában,
héliumban,
így van, és cseppfolyós földgázban is. Miközben a régió pedig a Hormuzi szoroson keresztül hozza be például az élelmiszert. Tehát az arab öbölnek arab oldalán 40 millió ember él, ott nincs élelmiszertermelés, az mind import. Egy ismerősöm mondta, hogy Katarban élt, hogy hetente kétszer volt friss zöldség, hétfőn meg csütörtökön, mert akkor jött a hajó. Tehát ott ez a régió így működik. Tehát, hogy ha még meg is lennének az alternatív útvonalak mondjuk kőolajban, a többit hogy oldjuk meg?
Amerikára az ottani ellátása milyen hatással van a háború? Érinti egyáltalán a piacát? Mert úgy tűnik, mintha a versenytársaira, Európára és Kínára mérni a legnagyobb csapást ez a dolog. Arról nem is beszélve, hogy ugye Amerika már nettó exportőr volt földgázból mindenképpen.
Igen, tehát földgázból és kondenzátumokból ők nettó exportőrök, kőolajban viszont nettó importőrök. Tehát kőolajban azért napi 2 millió hordot be kell nekik is hozni. Ők tulajdonképpen, ha az egész képet nézzük, ők bizonyos értelemben önellátóak most, legalábbis Mexikóval, Kanadával együtt az Egyesült Államok. Viszont az árak ott is hatnak. Az árhatást nem tudják kizárni, ott is ugye fölment nagyon a benzinára, ami egy nagyon fontos politikai kérdés, ugye ez a 3 dollár per gallon szokták mondani, mint egy lélektani határt. Hát ugye egyes államokban, Kaliforniában már 6-7 dollár körül van ez, de mondjuk a hagyományos republikánus államokban is inkább 4-5 dollár körül van jelenleg az üzemanyagnak az ára gallononként. Tehát ott is van egy nagyon negatív hatás. Én azt gondolom, hogy a tartós magas kőolaj és földgázárak nekik sem tesznek jót.
Mielőtt visszatérnénk Magyarországra, lehet bármilyen észszerű előrejelzést adni a kőolaj és földgáz világpiaci árának alakulásáról? Most, április 21-én?
Hát én azt gondolom, hogy soha nem lehetett. Azért,
de most pláne.
Most pláne, egyszerűen azért, mert annyi tényező van. Tehát és előreállhatatlan tényezők vannak. És sokszor irracionális dolgok vannak. Hát engem, ha megkérdeztél volna, hogy 22 február előtt Putyin megtámadja Ukrajnát, én azt mondtam volna, hogy nem, mert nem racionális, de ugyanúgy február 28-a előtt, 2026-ban megkérdezel engem, hogy Donald Trump és Netanyahu közösen megtámadja Iránt, én azt mondom, hogy nem, ez sem tűnt racionálisnak. De irracionális lépések vannak, ezek az irracionális lépések gyakorlatilag kiszámítatlanná teszik a kőolaj árát. Lássuk, ugye, ami nagyon nehézé teszi az előrejelzést, hogy nagyon érzékeny kereset és a kínálat is a változásokra, és mivel ezek nagyon éles görbék, ezt itt mondjuk közgazdaságtanilag, tehát nagyon kicsi vagy nagyon nagy az érzékenysége a keresletnek és a kínálatnak a változásokra, ezért viszonylag kis kínálatváltozás az jelentős árfolyam emelkedést tud okozni. Egy ilyen hüvelyk új szabályt szoktak mondani, hogy 1%-nyi kínálatcsökkenés az 4-5%-nyi áremelkedést okozhat, tehát nagyon nagy az érzékenység.
Akkor milyen forgatókönyvek, milyen szélsőségek vannak, alsó és felső árszint? Ha lehet erről beszélni, vagy lehet ilyeneket meghatározni?
Nagyon bízik a piac most abba, hogy egy hónapon belül megindulhat a forgalom. Nagyon nagy nyomás van egyébként Iránra és az Egyesült Államokra is, hogy valami megoldást tegyenek. Amit én látok egyébként az, hogy a két fél között olyan nagy az eltérés az érdekben és a célokban, hogyha meg is egyeznek rövid távon, ez egy nagyon törékeny egyesség lesz. Ugye novemberben időközi választás lesz az Egyesült Államokban. A novemberi időközi választás előtt például az irániak szívesen látnának egy magasabb kőolajárat. Hogy mennyire lesz tartós ez a megegyezés, ez nagy mértékben meghatározza a kőolajárát. Én azt becsülöm, hogy a következő másfél év magas kőolaj és szénhidrogén árakat fog hozni.
Akkor vissza Magyarországra, új kormány, részben új elképzelések. Elég a politikai akarat a diverzifikáláshoz, az orosz beszerzés csökkenítéséhez? Magyar Péter ugye azt mondta, hogy a földrajzot még mi sem tudjuk megváltoztatni, Oroszország itt marad, Magyarország itt marad, mindent el fogunk követni a diverzifikáció érdekében, de ez nem azt jelenti, hogy le fogunk válni. Szóval mire lehet számítani, mármint mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz ezen a helyzeten változtatni?
Ha nem lett volna ez az iráni kaland, én azt mondtam volna, hogy a 2027 végi leválás az teljesen reális és könnyen fog menni, mind földgázban, mind kőolajban. Viszont ez az egész mostani helyzet, ez nagy mértékben megváltoztatta a globális egyenletet. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy mondjuk az Európai Unió is tartja a leválási céldátumokat, de jó esetben elnéz például, ha mondjuk orosz dízelt vásárolnak európai vállalatok, egyszerűen azért, mert szükségünk van a termékre. Én azt gondolom, hogy az új kormánynak is egy cél kell, hogy legyen ez a leválás, viszont most talán van arra tér például, hogy 1-2 évvel ezt a leválást el lehessen halasztani. Ugye a orosz földgáz esetében, illetve az Oroszország felől érkező kőolaj esetében nem lehet letagadni az orosz eredetet, mert egyértelműen onnan jön. Tehát itt mondjuk lehetne esetleg próbálkozni az Európai Unióval olyan irányba, hogy kapjunk még 1-2 év haladékot. Remélhetőleg talán addigra ez a szituáció a Közel-Keleten javul, megváltozik, tud újra onnan a termék jönni, lesznek alternatív megoldások, Közel-Keleten kívüli olajtermelés felfut, vagy előtérbe kerülnek a megújuló energiák, tehát csökken ennek a szerepe, akkor könnyebb lesz ezt a búcsút az orosz olajtól és az orosz gáztól megtenni a régiónak.
Adásunk előtt pár nappal Belgrádban tárgyalt Hernádi Zsolt a szerbiai kőolajipari vállalat értékesítéséről és jövőjéről a szerb energiaügyi miniszterrel. A szerb tárcavezető az Instagram oldalán azt hitt, hogy vannak olyan vörös vonalak, amelyeket Szerbia nem léphet át. Mit tudunk ezekről a tárgyalásokról, és mik lehetnek ezek a vörös vonalak?
Nekem úgy tűnik, hogy politikailag a Vučić kormányzatnak kevésbé kezd tetszeni most a MOL, mint vevő. Mi lehetett a háttérben, ezt nem tudjuk, de nyilván ugye a magyar politikai változás, tehát az, hogy ugye a Tisza nyerte a kormányt, vagy a választást, és nem a Fidesz, ez biztos a Vučić kormányzat számára egy kevésbé kedvező forgatókönyv. Valószínűleg ugyanez lehet az orosz tulajdonosnak is a gondolkodása. Viszont én azt látom, hogy Szerbia felé, vagy Szerbiának egyre kevesebb lehetősége lesz arra, hogy ezt az eladást elkerülje. Különösen akkor, hogyha az amerikaiaknak elfogy a türelmük. Ugye most június közepéig van újra OFAC engedélye a NISZ finomítójának, a pancsavói finomítónak, addig vehet ugye kőolajat. Ha az amerikaiak ezt például nem hosszabbítják meg, az megint ezt az eladási folyamatot felgyorsítja. Az én várakozásom az az, hogy tulajdonképpen egy-két éven belül a MOL lesz itt a tulajdonos. Ugye érdekes az is, hogy az ADNOC lett volna még a másik a MOL mellett, aki ugye vásárló lett volna. Az Abu Dhabi cégnek lehet, hogy most fontosabb az otthoni fejlemények, bár jelentős felgyűlemlett tőke van egyébként a kezükbe. És őket rá jellemzően ugye támogatta szintén a Vučić kormányzat erőteljesen. Mindenesetre lesz egy pár kör még. Én azt mondom egyébként a szerbiai kollégáknak, hogy a MOL valószínűleg jó tulajdonos lesz.
Hogyan segítheti ez a terjeszkedés a MOL-t és a magyar ellátásbiztonságot?
A magyar ellátásbiztonságra talán olyan jelentős szerepe nincsen, annyiban lehet egyébként szerepe, hogy például a NISZ ugye egy nagyon nagy ügyfele a Janafnak, tulajdonképpen a MOL és a NISZ a két legnagyobb ügyfele a horvát cégnek, 95%-át a bevételének ez a két cég biztosítja, tehát mondjuk erősebb lesz egy összevont csoport a horvát vállalattal szemben, ilyen értelemben talán javulhat mondjuk az ellátásbiztonság. A két cég között nagyon komoly szinergiák vannak, lényegében a piacok átfedik egymást, és azt gondolom, hogy a MOL nagyon sok szaktudást tudom a NISZ felé adni, például a Pannon-medencében lévő kőolajkutak kihozatalának javításában, vagy a pancsavói finomító üzemeltetésében. Én nem látom például megalapozottnak azokat a szerb félelmeket, hogy a MOL bezárná a pancsavói finomítót. Tehát az egy jó finomító, abba egyébként az oroszok tettek pénzt, tudást, felújították, és nagyon fontos Szerbia energiaellátása szempontjából. Én azt gondolom, ez egy jó házasság lenne, mondjuk közgazdasági szempontból. Kérdés az, hogy a politikai oldal hogyan és miként tud megállapodni, és milyen kényszer lesz a szerbeknek, a szerbek oldaláról az eladásra, ha az amerikaiak szigorúbbak lesznek velük.
Továbbra is a politikánál maradva, Magyar Péter és Kapitány István, aki a gazdasági és energetikai miniszteri szék várományosa, többször is jelezte, hogy a rezsicsökkentést fenn akarják tartani, esetleg némi finomhangolással. Fenntartható ez a mostani rendszer? Vagy milyen változások mellett maradhat stabil?
Én azt gondolom, hogy át kéne állni egy olyan rendszerre, ami jellemző Nyugat-Európában, ami azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi oldalról alapvetően piaci árak vannak, és bizonyos fogyasztói köröket, akik ezt a piaci árat nem tudják kifizetni, ezeket támogatjuk. Ez sokkal értelmesebb rendszer lenne, főleg amiatt, mert a magyar energetikában nagyon nagy beruházási követelmények vannak. Itt összeszámolgattam egyszer egy évvel ezelőtt, hogy a következő egy évtizedben 35-40 milliárd eurót kellene elkölteni a magyar energetikában, beleértve Paks 2-t, beleértve a hálózatfelújítását, CCGT képítését, szivattyús energiatárolót, geotermiát, megújuló energiát, mindent egybe. Akkor fognak ezek a beruházások megvalósulni, hogyha az árpiaci, a kiskereskedelmi, tehát a háztartási oldalon is. Azzal együtt, hogy tényleg szükség van arra, hogy a fogyasztóknak harmadát, felét legalább támogassuk, mert egyszerűen ez a fogyasztói réteg képtelen kifizetni a piaci árat, az meg nem lenne jó, ha bárkit az árok szélén hagynánk.
Ráadásul ugye a másik érv, hogy a KKV-k versenyképessége is múlik az energiaáron, és hogy ott is kellene, vagy lehetne valamit tenni.
Igen, ugye Magyarországon az Európai Unióban háztartási szinten a legolcsóbb energia van, ennek részben az az ára, hogy az ipari oldalról a harmadik legdrágábbak vagyunk. Tehát drágábbak vagyunk ipari oldalról, mint Németország. Többek között emiatt. Másik egyébként rákfenéje ennek a rendszernek, két nagyon nagy negatívumot látok. Ez egyik ez az említett ugye, rezsicsökkentés, a másik, amit szintén valahogy meg kell majd oldani, az a kátos naperőművek. Elképesztő nagy pénzt fizetnek, 100 milliárd fölötti összeget a magyar ipari fogyasztók a kátos napelemmel rendelkező fogyasztók vagy termelők irányába. Ezek ugye élő, legitim szerződések, ezeknek a problematikáját valahogy kezelni kell. Én ezt a két ügyet, tehát a rezsicsökkentést a háztartási oldalon, illetve a kátot az ipari oldalon látom a két legnagyobb problémának, ami nagy mértékben gátolja a magyar energetika fejlődését. És hát ugye el vagyunk szokva attól, de 220 voltos áram jön, stabil áram, 50 herces ugye a konnektorból iható ivóvíz az ország nagy részén. Ezek olyan adottságok, amelyek nem maguktól vannak, hanem azért, mert korábban beletettük ezt a pénzt a rendszerekbe. Ha most ezt nem tesszük bele, 10-20 év múlva nem biztos, hogy biztosan tudjuk ezt mindenkinek.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!